Szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket. El szoktuk énekelni azt a kedves szép éneket, ami úgy kezdődik, hogy Istennel járni, lakozni. Mondom a szövegét. Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni, igaz hitben nem habozni, Jézus Krisztus taníts, taníts imádkozni. Imádságképpen énekeljük, hiszen Jézus Krisztust szólítjuk meg ezzel az énekkel. Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni, igaz hitben nem habozni. A mai esténk azért különleges, mert nagyon kedves vendégeink vannak ma is. Úgyhogy emiatt eddig még minden este különleges volt, ez most különösen. Ugye egyik kedves vendégünk Márkus György brácsa művész, a Nemzeti Filharmonikusok brácsása ő, és eljött vele egyik tanítványa, Novák Éva, akiből remélem legalább olyan neves brácsa művész lesz, mint a tanár úrból. Úgyhogy legyetek kedvesek ide kifáradni, közben, ha már kiértek és biztosnak látszik, hogy eljátsszák, amit ígértek, akkor majd megmondom, hogy mit. Először Karl Stamitz, német zeneszerző, két brácsára írt duóját fogjuk hallani, három tételes. Stamitz a 18. század második felében élt, 1745-től 1801-ig. A másik művet majd akkor jelentem be, hogyha ez elhangzott. Thank you. Köszönjük szépen! A másik mű egy talán legtöbbünk által ismert énekre írt variációk, Márkus György variációi, Hinni taníts Uram. Ismerjük talán az éneket. Akik ismerjük, közben a szövegre is gondolhatunk, ez is imádság. Úgyhogy most ezt fogjuk meghallgatni. Ez csak egy tétel. Thank you. Köszönjük szépen, úgy látom egyetértünk abban, hogy ez nagyon szép volt. Mind a két szám, a második talán kicsit közelebb is állt hozzánk. A ma esti előadásnak egyébként a kulcs szava ez, hogy bizalom. Ebben az énekben a szöveg arra kéri az Urat, hogy erősítsd a hozzád való bizalmamat. Hinni taníts, Uram, hinni. Bízni benned jobban, rendíthetetlenül. Mielőtt azonban folytatnánk, most már az előadás következne, egy vers következik, de sajnos Violetta nem tudott eljönni, Rajkai Zoli sem, hát én fogom felolvasni. Vörös Sándor. A kő és az ember. Rejtőzködnöm nem lehet. Rejtőzködnöm nem lehet. Elmentem a kősziklához, hogy elrejtsem képemet. Szólt a szikla, soha el nem rejtelek. Ó, szólt a szikla, soha el nem rejtelek. Rejtőzködnöm nem lehet. Szólt a szikla, megindulok, eltiporlak, tágulj tőlem, megindulok, eltiporlak. Tágulj tőlem, szólt a szikla. Rejtőzködnöm nem lehet. Elmentem a kősziklához, ráhullattam könnyemet. Szólt a szikla. Én is égek, szenvedek. Ó, szólt a szikla, én is égek, szenvedek. Rejtőzködnöm nem lehet. Szólt a szikla, én is mennybe mennék, mint te. Én is égek, én is mennybe mennék, mint te. Én is égek, szólt a szikla. Köszönöm szépen, erre nem számítottam. Inkább a gondolatokat szeretném folytatni, amelyeket ez a vers fölvet. Adva van egy ember, aki ég a vágytól, hogy föltárulkozzék, de rejtőzködni szeretne. Úgy érzi, hogy olyan lelki sebeket kapott, és olyan terhei vannak, hogy azzal ő nem jelenhet meg mások előtt. Hát kihez menjen? A kőszikla az néma. Nyilván nem adja tovább. Megbízható. Elmegy a kősziklához, valakihez, de az elutasítja. Aztán gorombán, tágulj tőlem, mit akarsz? Nem vagyok a lelki szemetes ládát. Eltiporlak, takarodj. Rejtőzködnöm nem lehet, ismétli a költő. De feszít az, ami megterheli a lelkét, újra elmegy a kősziklához. Az elutasítás ellenére azt mondja, ráhullattam könnyemet. Erre csoda történt. Megszólalt a néma szikla. Én is égek, szenvedek. Talán ismerős ez a jelenet, olykor előfordul, köztünk is. házastársak között, barátok között, bizalmas testvérek között, nagy a teher, hogy kezdjem, elmondjam, ne mondjam el, nem mondhatom el, el kell mondanom. És akkor kiderül, hogy a másiknak is súlyos terhei vannak. Valahogy szükségünk van a feloldódásra. A kapcsolat életközeg számunkra. Erről szólt egymás után két előadás is. Emberi kapcsolat nélkül nem tudunk élni. Mindent könnyebb elviselni, az éhezést, a fáradtságot, a testi fájdalmakat. De közösség nélkül, másik ember nélkül, aki megért, aki rezonál arra, ami bennem van, anélkül nem tudunk élni. Itt ez a hideg, merev szikla rezonál. Vörös Sándor nem mondta, hogy ezt a svájci hegyet kell kivetíteni, amikor a versét felolvassuk, de az az érzésem, hogy nem tiltakozna. Én elképzelem, hogy valami ilyesmire gondolhatott. Nem csak magas és megmászhatatlan, még hideg is, még havas is. Rettenetes a másik ember. Északfok, titok, idegenség. Ugye itt a szikla szólal meg Adiban. De az a szikla is megrendül. Mert azt mondja, de jaj, nem tudok így maradni. Szeretném magam megmutatni. Mert hát nyilvánvaló, hogy ez nem megy olyan könnyedén, nem megy olyan egyből, de legalább tudjuk azt, hogy nekünk szükségünk van egymásra, szükségünk van bizalmasokra, de hát jobban begyakoroltuk a rejtőzködést. Hát hogyan? A legegyszerűbb módja a rejtőzködésnek az, hogy állarcot veszünk fel. Ugye kedves állarcok ezek. Vajon valóban ilyen vidámak vagyunk, vagy mi van az állarc mögött? Ki van az állarc mögött? Valószínűleg nagyon sokan ismerik a Csodálatos Óz című amerikai mesét. Csupán rejtőzködő figuráról van benne szó. Nem az igazi énje az, ami ott megjelenik. A gyáva oroszlán, aki a lelke mélyén bátor, csak azt ki kellene hozni. Vagy a bátog ember, akinek nincs szíve, de arra vágyik, hogy szíve legyen. Vagy a madárijesztő, vagy szalmabábú másik fordításban. Hát ő meg úgy gondolja, hogy neki esze sincs. A mese szerint kap észt. Kiderül, hogy Óz, a csodálatos Óz az egy nagy kókler, egy átverő. Csodálom, hogy nem lett belőle miniszterelnök. Minden esetre nem ő adja a megoldást, a mese szerint sem. És általában nem az emberek adják a megoldást. Azt valahol máshol kell keresni. De próbáljuk meg egy kicsit még elemezgetni ezt a témát. Ki lapul a bárány szelíd állarca mögött? Most úgy kíváncsi lennék, ha tudnék hirtelen egy tesztet csinálni, hogy most, amikor fölteszem ezt a kérdést, hogy hányan vannak, akik ilyenkor egy másik emberre gondolnak, és hányan vannak, akik ilyenkor magukra gondolnak. Nem kell megijedni, nem kell fölemelni a kezet, nem kell bevallani. De érdemes végig gondolni egy pillanatra. Amikor megláttuk ezt a rajzot, egyébként Gáléva rajzolta. Igen, ha előről nézem, ha onnan találkoznék vele, hát egy szelíd bárány. Oldalról Én farkast kértem, aztán ezt átküldte, és akkor küldött még kettőt, hogy inkább rókára sikerült a farkas, de nekem ez a róka farkas jobban tetszett, úgyhogy végül ezt hoztam ide. Lehet róka, az is ragadozó, csak talán még rosszabb a híre, mint a farkasnak. A farkas az sokkal becsületesebb. És Lorenztől, a híres etológustól én azt tanultam, hogy ha két farkas küzd egymással, és az egyik a behódolás jelét mutatja, ami azt jelenti, hogy oldalra fordul, oda tárja az egyik oldalát a másiknak, na most ide harapj bele, a farkas nem szokott beleharapni. Az nem ember. Az farkas. Leáll. Ez az agresszív reakció. A róka állítólag sunyi. Vagy csak mi emberek gondoljuk annak? De remélem mindenki érti itt. Nem azokról a rókákról van szó, akik táplálék szerzés céljából olykor betörnek a Baromfi udvarba. És ezért nekünk nem tetszik. Rólunk van szó. Ki van a bárány szelid arca mögött? Egyáltalán miért bújunk állarcok mögé? Milyen állarcok mögé? Egyáltalában milyen búvó helyeket keresünk? Nem biztos, hogy állarcot. Lehet mást is. Mi az oka? És itt a kulcs szó, a bizalom hiány. Most a napokban olvastam egy kedves barátom cikkét, a Biblia és Család című folyóiratunk számára küldte el, ez most a reklám, a húsvéti számban. Lehet majd olvasni, a bizalomról szól, Fűtő Róbertnek hívják, a barátomat. Azzal kezdi, hogy az utcán egy középkorú férfihoz odalépett, segítséget akart kérni, egy felvilágosítást, mire az illető megrémült. Mit feltételezett rólam, írja Robi. Félt tőlem? Ennyire bizalmatlan? És akkor fejtegeti tovább, elmondja a tapasztalatait, amik abban a házban érték, amelyben több éven keresztül lakott. Elmondja a gondolatait a magyar közéletről, ahol szintén nincs bizalom. Utal még a gyülekezetekre is. Igen, teli van az életünk ezzel, hogy nem bízunk egymásban. Talán az is elhangzott valamelyik alkalommal, ha most nem, akkor ősszel, hogy annak a jelenségnek a hátterében, hogy nagyon sokan napjainkban nem kötik meg a házasságot, hanem úgynevezett élettársi kapcsolatban élnek, azaz összeköltöznek. Elkötelezettség nélkül a hátterében a bizalom hiány van. Nem bíznak ezek az emberek a másikban, ezért nem kötelezik el magukat. Ha nem kötjük meg a házasságot, könnyebb lesz szétköltözni. Nem bíznak önmagukban sem. Hát, ha nem tudok kitartani. Hát, ha nem tudok hozzá alkalmazkodni. Bizalom hiány. Mi minden lesz a bizalom hiányból? Hát itt van ez a lehetőség is, amit most itt fölvázoltam, az élettársi kapcsolat. De nem csak ott jelenik meg, féltékenység. Érdemes néhány szót ezzel is eltölteni. A féltékenységnek mi a lélektani háttere? Én azt gondolom, hogy kétféle féltékenység van. Az egyik azt jelenti, hogy én félek attól, hogy hűtlen lesz hozzám a társam, vagy másnak adja oda azt, ami az enyém, hogy megfoszt valamitől, megfoszt saját magától, félek attól, hogy engem veszteség ér. Tulajdonképpen magamat félte. Elég általános jelenség. Elég gyakori a párkapcsolatok életében. De van egy másik fajta féltékenység is. Vajon féltékeny-e Isten? Gondoljunk a 10 parancsolatra. Azt mondja ott az Úr, hogy ne legyenek néked más isteneid rajtam kívül. Aztán folytatja, mert én az Úr, a te Istened, féltékeny Isten vagyok. Így van a szöveg, hogy féltékeny Isten vagyok? Azt súgják itt a testvérek, hogy féltőn szerető. A magyar Bibliában van így. Károli Gáspár ihletett fordítása ez. Azután más bibliafordítók is átvették. Ma már talán minden bibliafordítás így hozza. Benézzetek meg más nyelvű bibliákat. Az a szó, ami ott szerepel az eredetiben, egyszerűen fordítható úgy, hogy féltékeny. De ez nem az a féltékenység, ami engem fog el, amikor én attól félek, hogy elhagy a párom. Isten nem magát félti. Kit félt Isten? A népét félti. Ne legyenek néked idegen isteneid. Mert akkor rosszul jársz, akkor tönkre mész, akkor bajba kerülsz. Én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, én téged féltelek. Bárcsak így lennénk féltékenyek, vajon itt van-e bizalom? Biztos, hogy az első fajta féltékenységben nincs bizalom, ha nem bízom a másikban. Ugyanakkor tudnom kell, hogy a másik is ember. Vajon kísérthető-e a házastársad, a hőlegényed, vagy a mennyasszonyod? Kísérthető-e az az ember, akivel együtt jársz, ha még se jegyesség nincs, se házasság? Nem tudom, ez a gondolat megfordul a fejedben? Ha igen, akkor hajlamos vagy rá, hogy hamar elhesegesd. Erre nem jó gondolni. Nem, ő nem olyan. Ő más. Lehet, hogy csalódást okozok. Kísérthető. Én azt gondolom, hogy minden ember kísérthető. Ki tudja megőrizni számodra a párodat? Kiben van a biztosíték? A párod jellemében? Nagyon jó, ha erős jellem. De a biztosíték nem az ő jellemében van, hanem az egyedül megbízható Istenben. A kőszikla Vörös Sándor versében bizonyos értelemben negatív szerepet kapott. A Biblia kőszikla hasonlatot másképpen is, más összefüggésben is használja. Maga az Úr a kőszikla, akire lehet építeni. Ő a megbízható alap, ő az, akire lehet számítani, akinek erős a hite, annak a hite olyan, mint a kőszikla. És hogy mondhatta Jézus erre az ingatag, lelkesedő, könnyen lelkesedő, szalmalánk természetű Péterre azt, hogy te most már nem Simon leszel, hanem Petrus, magyarul kőszikla. mert ő látta benne a lehetőséget. Kiben bízott? Simonban bízott? Én azt gondolom, hogy valójában a lélekben bízott, aki Simont átalakítja valódi Petrusszá, valódi Péterré, kősziklává, amelyre lehet építeni azt az egyházat, amelyet ő maga, az Úr Jézus, illetve a Szentlélek hoz létre. Erre a hitre, a Péter hitére és a Péteri hitre épül a keresztény egyház, és most nem valamelyik felekezetre gondolok, hanem a láthatatlan egyházra, Jézus Krisztus gyülekezetére. Kiben van a biztosíték? Nem bennünk, nem a másik emberben, Istenben. Nem bízunk egymásban. Látjuk ezt a szép rajzot, elég gyakran, szinte el se telik olyan sorozat, hogy legalább egyszer meg nem mutatnám, hát most is itt az alkalom. Gál Éva rajza, az a perc, amikor arra készülnek, hogy majd fügefa levelekből kötényt fűznek össze maguknak. Akkor megnyílt a szemük, észrevették, hogy mezítelenek, hát így nem állhatunk oda egymás elése, hát még mit szólnak az állatok, hogy mi így nézünk ki. Hát készítenek fügefa levelekből kötényt. Takar? Hát remélem még eddig senki ki nem próbálta. Én nem javaslom, hogy fürdőnadrág nélkül kipróbáld a fügefa levél kötényt. Olyan karélyos. A lapulevél megbízható. De a lényege a rejtőzködés. Nyilvánvaló, hogy jelképről van szó. Van takargatnivalom, vannak titkaim most már, ne tudjon mindent a másik, ne tudja, mire gondolok, ne tudja, miről álmodozom. Miért? Mert nem bízom benne. Ha most én elárulom, hogy hazafelé menet mit ettem, vagy egyáltalán ettem valamit, vagy szereztem valonnan pénzt, jó, hát erről úgyse tud. Ha elárulom, mi lesz? Nem bízom a szeretetében és a másik megértésében. Nincs bizalom. A bizalom hiány az oka a rejtőzködésnek, a titkoknak, az állarcoknak, a különféle búvóhelyeknek, ahová menni szoktunk, pedig arra vágyunk, hogy föltárulkozzunk, az csak a felszín, hogy rejtőzködni akarok, rejtselt szikla. Nem. Valójában arra vágyok, hogy megnyílhassak. És ha megnyíltam, megtörténik az, ami a kősziklával, az a csoda, hogy ő is megnyílik, ő is bevallja, én is égek, szenvedek. Meg én is arra vágyom, hogy a mennyországba menjek. Hát te már oda mész. De hát én is azt szeretném. Na de lépjünk tovább. Hová bújunk el? Néhány rejtőzködési lehetőséget látunk itt ezen a táblán. Koráncsa az összest, lehet magányba burkolózni. Senkihez nem szólok, visszavonulok, töprengek, gondolkodom. Vagy éppen tömegbe, ott aztán el lehet bújni. Nagyvárosban sokkal könnyebb elrejtőzni, mint egy faluban. Vagy egy hobbiba. Nem tudom, van-e valakinek bélyeggyűjteménye, nem a bélyeggyűjtőket akarom mostan kifigurázni, bármi lehet. De hát el lehet rejtőzködni, hát azzal csak foglalkozni kell. Ugye a legújabb szerzeményt le kell áztatni, ki kell szárítani, csoportosítani. majd micsoda érték lesz, amikor eladom. Én még nem láttam olyan bélyeggyűjtőt, aki eladta volna, lehet, hogy van. Az örökösei szokták eladni, amikor megtalálják, fele áron, vagy még olcsóbban. Úgyhogy erre tessék számítani. Vagy munkába. Hát amikor ez a rajz készült, Gáléva rajzai ezek általában, kivéve ezt az állarcost, akkor még hagyományos írógép volt, most már Évának is kompjútere van. Hát el lehet temetkezni a munkába, vagy szórakozásba, vagy cimborák közé, vagy kábulatba. Mert nem akarok szembenézni a titkaimmal, én magam sem akarom tudni, hát ki elől bujkálok. Már is megneveztem azt, aki elől a legtöbb ember bujkál, ez önmaga. A pszichológusok úgy nevezik ezt a jelenséget, hogy elfojtás. Ne tévesszük össze a megfojtással. Az más. Az a másikra irány. Itt a gondolatait vagy a vágyait lenyomja. Eredetileg németül így hangzik, hogy Unterdrückung. Lenyomás. Le a pincébe. Ezért terjedt el aztán később magyarul az, hogy tudat alatti. Noha németül unbewusst, tudattalan. Mit jelent az elfojtás? Ha valamit nem szeretek tudni, azt kiszorítom a tudatomból. Arról nem tudok. Elfelejtem. Van valódi felejtés is, itt nem erről van szó, meg nem az öregkori felejtésről. Hanem arról a felejtésről, amikor egy olyan tudattartalmat, főleg önmagammal kapcsolatos kellemetlen felismerést nem akarok tudomásul venni. Nem, én nem ilyen vagyok. Én nem ilyen csélcsap vagyok. Én nem ilyen könnyelmű vagyok. Nem, én nem ilyen vagyok. Nem gondolok arra, magammal is elhitetem, hogy én nem ilyen vagyok. Rejtőzködöm a saját tudattalanomba. Önmagam elől is. Adnak egy tükröt, nem. Abban nem nézek be. Én nem ilyen vagyok. Hogy rejtőzködöm a valóság elől, hát nem akarok azzal se szembenézni. Kaptam egy hírt, vagy tudomásomra jutott valami. Én rontottam el valamit. Hát nem, ezt nem akarom tudni. Veszélyben vagyok? Nem, nem vagyok veszélyben. Annyi ismeretet, amivel teli van a világ, a tudattalanunkba szorítunk. Nem akarunk tudni se a környezet szennyezésről, se a kiukat ózonpajzsról, se az agresszió, a terrorizmus veszélyéről, amivel teli van a világ, meg hát, ha nem fognak most már újra becsapni bennünket. Be fognak csapni. Erre ne számítsatok. Már most elkezdték. Hazugság szövi át a közéletet. Bizalom hiányra épít, rájátszik, manipulál. Már azt hazudja, hogy a másik hazudik. Talán ismerős. Józanul gondolkodni, úgy szembenézni a tényekkel, ahogy azok vannak, sokszor nehéz dolog. Hát párkapcsolatokról van szó, leginkább elsősorban egymás elől rejtőzködünk. Fölépítjük a falakat. Szépen beprogramozzuk az életünket, nem érünk rá, valóban nem érünk rá, valóban sok dolgom van, valóban mással kell foglalkozni, még hogy lelkizni, nem érünk rá. Ha meg mégis van egy kis szabadidő, hát megnyomunk egy gombot, majd csak valami kép megjelenik, és úgy eltelik az idő. de leginkább rejtőzködünk Isten elől. Miért? Mert tőle félünk legjobban. Rejtőzködünk előle például úgy, hogy kijelentjük azt, hogy nincs is. Nincs. De azért az ember a lelke mélyén érzi, hát ha mégis talál lenni, akkor mi van? Pedig van. És lát. És nem tudok titkolni előle semmit. Nem tudok hova menekülni. Menekülhetek szenvedélyekbe, menekülhetek Amerikába, menekülhetek kábítószerekhez, bárhová, lázas tevékenységbe. Ő látja. Hol vagy? Kérdezi a rejtőzködő embert rögtön a bűneset után. Tudja, hogy hol lapul Ádám és Éva. Keresztül lát az összes bokron. Ott lapulnak. És közeledik. Hallom, amint lelkemben lépked, írja Ady Endre. És az ő nagy Ádám hol vagyára felelnek hangos szívverések. Igen, jön az Isten. De jó, hogy fölismerte a költő, azért jön, hogy az ellenségeimet leigázza. Nem azért jön, hogy megbüntessen. Azért jön, hogy megszabadítson. Ez az ember leborult az atya előtt. De Simon András rajza kivételesen nem Gáléva, tékozó fiú. Hazament az apá, az apjához. Mindent be kell vallani. Meg kell vallani. Most már nem lehet tovább titkolózni. Nagy szégyen így hazamenni. Elvittem hazulról egy csomó pénzt. Isten eleresztett engem ebbe a világba. Adott egy egészséges emberi testet. Adott képességeket. Adott időt. Adott lehetőséget, hogy tanuljak. Adott embereket, akiket szerethettem volna, de most már mindezt eltészkozoltam. Már az egészségem is veszélyben van, már amit összeszedtem, az se az enyém, most már kezdtem kiárusítani a képességeimet is. Lassan nem maradt semmi. Mit lehet tenni ilyenkor? Hazamenni. Hova? A mennyei atyához. Hol van? Messzi van? Hát nagyon messzi. Magasságban és szentségben lakozom, mondja. De a megtört szívűvel is. Kinyitom a szemem, és akkor kiderül, hogy itt áll előttem. Átvitt értelemben a szememet természetesen. Dávid vallomása, amit itt lehet olvasni a táblán, a 32. Zsoltárban, amíg rejtőzködtem, így olvassuk a Bibliánkban, amíg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett, mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Én nem gondolom, hogy Isten Dáviddal valami különös tett, amikor azt mondja, hogy rám nehezedett kezed. A lelkiismerete volt az a nehéz, lelkére nehezedő isteni kéz. De így folytatja, megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam, elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és itt egyes szám második személyre vált, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. És ezután Dávid már másokat bíztat, ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat. És mi van a társammal, őhozzá hogy viszonyulhatok. Ez a fotó, ami eredetileg sokkal szebb, csak nem sikerült jól bemásolni. Nagyon szép környezetben készült, egy házasság gondozó héten, talán 3 évvel ezelőtt, a Bakonyban, a Szép Alma Hotelben, ahol az idén is lesz egyébként házasság gondozó hetünk, zárójelbe reklám. Itt készült ezzel a párral, kárpátaljai lány, erdélyi fiú, most már házastársak, már akkor azok voltak. Beszélgetnek, föltárulkoznak. Igen, Isten igéje bíztat bennünket arra, hogy vessük le a hazugságot. Nem csak az hazugság, amit az ember nyíltan mond a másiknak, és nem igaz. A megtévesztésnek, a másik megtévesztésének 1000féle módja van. Nagyon jól értünk hozzá. Azt mondja az apostol, vessétek le, és mondjatok igazat. Éljetek szeretetben, ahogy a Krisztus is szeretett minket. Mert egykor sötétség voltatok, sötétség, hazugság, halál, majdhogy nem szinonimák a Bibliában. Most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. Az Efézusi levélből származnak ezek az idézetek, nem folyamatosan egymás mellett, ezért a legegyszerűbb az, hogyha hazamegyünk, elővesszük az új szövetséget, és elolvassuk az egész 4. és 5. fejezetet, benne lesz. Mind a kettő, tehát Efézus 4 és 5. Hát ezzel menjünk haza, hogy Isten megbízható. Ő hozzá mehetek. És a másik ember önmagában ugyanolyan megbízhatatlan, mint én. De Isten megkönnyörül rajtam is, és megkönnyörül rajta is. Szeretetben, azaz ő benne a bűnbocsánatban, a kegyelem elfogadásában, a megigazulásban, abban, hogy Isten igaznak tekint engem, és igaznak őt is, újra találkozunk, találkozhatunk. És akkor helyreáll a kapcsolat életközege, amelyben élünk. Mához egy hétre folytatjuk a sorozatot. A kommunikáció lesz 2 alkalommal, 2 egymást követő alkalommal a témánk, úgyhogy közben egy húsvét hétfő alkalmával kimarad, de jövő héten még nem húsvét hétfő van. A kommunikáció rejtelmei, van itt egy érdekes mondat, hány füle van az embernek? Mert egy hétig ezen tessék gondolkodni. Hát nyilván valami ravasság van benne, hogy ezt a kérdést föltesszük. Hát miért nem 2? Hát ha 2 lenne, akkor nem volna érdemes ezt a kérdést föltenni, hogy hogy van nem 2, most nem mondom, hogy kevesebb vagy több, ez most izgasson bennünket egy héten keresztül. Mondjuk annyit elárulok, hogy a kommunikációnak arról a részéről lesz szó, amikor a másik mond valamit nekem. Jön egy üzenet hozzám. Van-e antennám? Fülem? És hány? Jó? A kérdésdoboz most is ott van hátul. A múltkor nem került bele kérdés, de lehet kérdést beletenni. Ha lesz, akkor egy hét múlva megpróbálok válaszolni. Isten velünk, viszontlátásra!